Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Volodimir Zelenszky, ukrán elnök a napokban felmentette tisztségéből a vezérkari főnököt, Szerhij Szaptalát, helyére a területvédelmi erők eddigi parancsnokát nevezte ki, ugyanakkor menesztette Valerij Zaluzsnyit, az ukrán fegyveres erőknek a főparancsnokát. A politikai vezető leváltotta a katonai vezetőket. Ennyi egy mondatban a történet, amely nagyon-nagyon sok kérdést felvet. Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi docense elemez ma a Naprakészben. A beszélgetést felvételről sugározzuk. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Tiszteltek! Köszöntöm a kedves hallgatókat is!
Tisztogatás zajlik Ukrajnában?
Igen, elég régóta érik már ez a kérdés. Lehet, hogy nem csak katonai szinten, hanem a politikai vezetés esetében is, de pillanatilag úgy néz ki, hogy nem a legegészségesebb módszert választotta az elnök, hiszen egy háborús helyzetben, különösen most, amikor az oroszok azért elég intenzíven támadnak, lecserélni a katonai vezetés, hát elég kockázatos feladat, de mondhatnám úgy is, hogy bátorság kell hozzá, de az az igazság, hogy ez már jó ideje napirenden van, legfeljebb nem hoztak sok minden nyilvánosságra. Egy nagyon komoly ellentét tapasztalható a katonai vezetés és a politikai, vagy mondjuk azt, hogy az állami vezetés között. Az állami vezetés, ugye halljuk a hírekben, hogy dicsimzózokat zeng, hatalmas nagy elgondolásokkal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy az oroszok által elfoglalt területet visszafoglalják, beleértve a négy megyét és a Krimet. Na most a katonai vezetés részéről pedig a tapasztalatok alapján ugye láttuk azt, hogy a tavalyi év folyamán nem sikerült komolyabb előrehaladást elérni. Ez tudható be azon annak a nagyon kemény védelmi vonalnak, amit az oroszok hosszú időn keresztül kiépítettek. De a politikai vezetés továbbra is azt mondja, hogy kérem, folytatni kell a támadást, és ki kell jutni egészen az Azovi tengerig. Most erre a katonai vezetés több alkalommal hivatkozott és rámutatott, hogy ezzel a létszámmal, illetve ennyi haditechnikai eszközzel ezt nem lehet megcsinálni.
Tehát arról beszélünk, hogy a katonai vezető az realista, és a politikus az túlságosan optimista?
Ez pontosan így van. A katonai vezető abszolút realista volt, tehát amit a hadsereg főparancsnoka mondott, és ezt le is írta, ezt nyugaton több alkalommal elfogadtatta, vagy legalábbis elmondta, hogy elfogadták ezt, egy más kérdés, van, ahol igen, van, ahol nem, de ő erre már utalt, hogy ez a létszám és a haditechnikai eszköz nem elegendő, figyelembe véve azt, hogy hosszú időn keresztül építették ki az oroszok a védelmi vonalat. Tehát ő ezt jelezte, de hát azt mondták, hogy olyan nincsen, ezt vissza kell foglalni, hát nem jött be. Ráadásul én úgy értékelem katonai szempontból, hogy neki menni egy nagyon erős védelmi vonalnak, mondanám azt védelmi rendszernek, mert legalább három szintű védelmi rendszert építettek ki az oroszok, sok-sok aknával az előretolt részeken. Azt lehet mondani, hogy egy öngyilkossággal felérő dolog, meg is haltak nagyon sokan, és hát ez nem szabad lett volna. Itt vagy más irányt kellett volna választani, bár ez a legrövidebb irány, az Azovi tenger felé, de hát neki menni egy védelmi falnak nem sok értelme volt, sok-sok emberi áldozatot jelentett ez, annyira a politikai vezetést ez a dolog úgy tűnik nem érdekelte. Hát aztán majd meglátjuk, hogy az új vezető mit fog csinálni, nyilván erre nem fognak menni, de egyelőre a jelenlegi helyzet az úgy néz ki, hogy az ukránok igencsak védelemre rendezkedtek be, és látjuk azt a történetet, amely jelenleg Avdiivkánál kialakult, amelynek a lényege az, hogy az oroszok majdnem teljesen bekerítették, még nem hatoltak be a városba, csak a külvárosban tartózkodnak, de egy utánpótlási útvonal van, ami még működik. Ha azt is elfoglalják, akkor körbeveszik, mint Sztálingrádot. Tehát ettől kezdve sajnálatos módon meg kell állapítani, hogy az ott lévő katonáknak a jövője hát elég szomorú.
Tehát azt mondta ön itt az imént, hogy Zaluzsnynak a leváltása az bátor döntés volt Zelenszky részéről. Most azt látni innen, hogy nagyon-nagyon népszerű volt a katonai körében, és azt is látni kell, hogy Viktoria Nuland amerikai külügyminiszter helyettes is Kijevbe utazott korábban, mint egy, hát én azt láttam, mint egy tartani egy eligazítást, mégis meglépte Volodymyr Zelenszky ezt a lépést, leváltotta őt. Mennyire lehet ez életszerű, vagy miért, mégis miért tette ezt meg Zelenszkij, mert tudjuk azt, hogy például Zaluzsny még több embert akart behívni a munkaképeskorú lakosságnak a még jelentősebb százalékát. Most ezt akarta elkerülni Volodymyr Zelenszkij?
Hát az a helyzet, hogy körülbelül 500 ezer ember behívására lenne szükség, ezt mondta a hadsereg volt főparancsnoka, és ebbe igaza is van. Tehát azzal már valamit lehet kezdeni, plusz még ugye szükség van arra, hogy az amerikaiaktól, vagy a nyugatiaktól kapjanak még haditechnikai eszközöket bőségesen, tehát nagyon sok kell. Gyakorlatilag szinte most már minden elfogyott az ukrán hadseregnél, tehát hogyha nem kapnak haditechnikai eszközöket, nem tudnak támadni. És az fennáll a jövőben is, tehát pillanatnyilag ez a helyzet. Na most nem tart eligazítást az amerikai vezető, aki oda ment, ő legfeljebb a lelket tartja bennük, próbál különböző ígéreteket tenni, hogy ez is megjön, meg az is megjön. Látjuk azt, hogy jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban választási kampány van, nem nagyon akarják odaadni a pénzt, hát most már ott tartanak, hogy jóvá hagyták azt, amit Ukrajna kap, 60, jól emlékszem, milliárd dollár, illetve nem csak Ukrajna, hanem Izrael és Tajvannak is adnak, de ezt még a képviselőháznak el kell fogadni. Tehát csak a szenátus fogadta el, ennek még lesz egy másik köre, amiben viszont a republikánok sok többségben vannak, tehát én egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy ezt meg fogják szavazni. Ha nem fogják megszavazni, akkor katasztrofális a helyzet Ukrajnában, mert nem fog működni ez az egész rendszer, illetve lehet azt látni, hogy amerikai kezdeményezésre a németországi úgynevezett Rammsteini keretben próbálnak szövetségeseket rávenni arra, hogy adjanak támogatást Ukrajnának. Hát az vagy bejön, vagy nem. Ennek az idejét nem tudjuk megmondani, de hát most már lassan megyünk kifelé, hál' Istennek, a télből, ami azt jelenti, hogy készülnek fel esetleg egy tavaszi, vagy inkább nyári offenzívára, ahhoz meg kellenek a haditechnikai eszközök. Na most én nem hallottam, hogy ez olyan nagy ütemben áramlana jelenleg mondjuk Ukrajnába, és hát nyilván repülőgépekre is szükség van, F-16-osoknak az átadása azon gyorsan azért nem megy, mert itt nem csak arról van szó, hogy a repülőgépeket kell átadni, hanem a pilóták átképzését is be kell fejezni, illetve a műszaki személyzetet fel kell készíteni. Tehát itt még nagyon sok olyan feladat van, amit meg kell oldani, de most ezt két perc alatt nem oldhatom meg, tehát erre komolyabb időre van szükség. Én úgy látom, hogy amit a hadsereg követelt, és nyilván a volt hadsereg parancsnok, a katonák részéről nagyon támogatták, és ezért is tartom furcsának azt, hogy belement az Zelenszkij ebbe a mondjuk azt, hogy játékba, elég kockázatos dolog. A új vezérkar, illetve az új hadseregparancsnok az annyira nem volt népszerű. Hát tudjuk, hogy ő a katonákkal annyira nem törődött, és emiatt egy kicsit aggályom van abban a tekintetben, hogy Avdiivkában mit fognak csinálni az ukránok. Tehát meddig tartják, és mikor mondják azt, hogy adjuk fel, és mentsük meg az emberek életét inkább, de hát a politikai vezetés az, hogy onnan vonuljunk ki, meg vonuljunk vissza, nem biztos, hogy meg fogja valósítani.
Még egy kérdés, erreig maradjunk a lemondatásnál, vagy a lecserélésnél. Zaluzsny elmondta forma azt, itt ön is érintette korábban azt, hogy lassan elkopik a támogatás és a pénz Ukrajna mögül, mind az Európai Unióban, az egyes Európai Uniós tagállamokban így külön-külön, illetve Amerikában is nagy vita tárgya Ukrajnának a támogatása. Amennyiben ez nem történik meg, akkor előre meg lehet írni a forgatókönyvet, hogy mi lesz a háborúnak a végkimenetele?
Ezzel még egyelőre szerintem nem aktuális foglalkozni, mert nem fogyott még át teljes egészében a támogatás. Ha ez így lenne, és nem kapna Ukrajna további katonai támogatást bármilyen módon, akár kölcsönökkel is, akkor ebben az esetben nyilván az oroszok megnyernék ezt a háborút, és egy hatalmas nagy veszteség lenne, nem csak az Amerikai Egyesült Államoknak, hanem az egész nyugatnak. Tehát egy nyugat keleti harcban, amiről most tulajdonképpen tanúbizonyságot tettek az események, azt lehet látni, hogy itt két kérdés van, vagy a nyugat, vagy a kelet győz, és nem azt mondom, hogy Ukrajna vagy Oroszország. Nyilván ennek az egésznek sajnos a szenvedő alanya Ukrajna, de én még ennek a mondatnak a végére nem tennék pontot. Én úgy gondolom, hogy azért fognak kapni annyi támogatást, ami a túlélés biztosítja, nagy győzelmet nem, viszont azt is lehet látni, hogy jelenleg nem foglalkoznak olyan kérdésekkel, hogy gyors előrehaladás legyen sem ukrán, de főleg nem orosz részről, ukránoknak nincs képességük. Oroszok meg azt mondják, hogy várjuk meg, hogy mi fog történni az Amerikai Egyesült Államokban. Tehát nekik azért nem mindegy az, hogy ki győz, melyik fél. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy a Biden áll vezetése, de erre sem mernék még mérget venni, mert még történhetnek meglepetések. Az ő esetében a különböző büntetőügyek, illetve a Biden esetében pedig hát egyrészt kevesebb támogatottsága van jelenleg, másrészt pedig azért azt is lehet látni, hogy az idő az telik, tehát ő már abban a korban van, amikor nem biztos, hogy föl kell vállalni az Egyesült Államok elnökének szerepét. Ha fölvállalja, szerintem hibát követel, és nem biztos, hogy ki fogja tölteni azt a kadenciát, amit szeretne.
Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi docense a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy Volodymyr Zelenszky a napokban felmentette tisztségéből a vezérkari főnököt, valamint az ukrán fegyveres erőknek a főparancsnokát is. Szó volt arról, hogy mi lehet a háborúnak a végkimenetele, tehát meg lehet-e írni már a forgatókönyvet abban az esetben, ha el fog fogyni a nyugati támogatás. Ön azt mondta, hogy még nem kell erről beszélnünk. Lassan 2 éve zajlik a háború Románia keleti szomszédjában. Milyen tartalékok vannak itt emberben és hadi anyagban? Arról beszéltünk, hogy Zaluzsnyi be akart még hívni embereket. Azt is tudjuk, hogy az oroszok hogyan viszonyulnak az emberállományhoz, tehát szemben az ukránokkal nekik bármekkora vesztesség belefér, mintha az látszana, és érdektelen Moszkva az emberáldozatokkal szemben. Nyilván el kell mondani azt, hogy etnikai kisebbségeknek a falvai, börtönök kiürültek Oroszországban, tehát ez most csúnya így mondani, de hogy nem sajnálja Oroszország. Tehát milyen tartalékok vannak emberben, hadi anyagban a háborúzó feleknél?
Hát nyilván a nagyobb tartalékokkal Oroszország rendelkezik, de azt is lehet látni, hogy Oroszország esetében most azért például mondjuk nepáli katonákat hoznak, vagy a fák tagállamok között toboroznak, és akik jelentkeznek, azokat elég tisztességesen megfizetik. Nem beszélve arról, hogy ezzel gyakorlatilag az orosz lakosságot kímélik, tehát ne az orosz halljon meg a fronton, hanem jöjjenek a szerződésesek, vagy a zsoldosok, kinek hogyan tetszik, akár a távol-keletről, akár a fák tagállamokból, és ugye olyat is ígértek nekik, hogy megkapják az orosz állampolgárságot. Most erre is sokan fognak jelentkezni, tehát magyarul kímélik az orosz lakosságot, tehát az orosz nemzetiségű lakosságot, de azt azért nem szabad elfelejteni, hogy azért Oroszországban bőségesen van tartalék. Most nem ez a helyzet Ukrajna esetében. Ott látjuk, hogy szinte erőszakos toborzások vannak, és az erőszakos toborzásokkal próbálnak szerezni katonákat. Hát el lehet képzelni, hogy mekkora lelkesedéssel mennek ezek a frontra. Ugyanakkor el tudom képzelni azt is, hogy ha kapnak haditechnikai eszközöket és korszerűbbet, mint ami az oroszok rendelkezésre áll, itt elsősorban lőszerekre gondolok, tüzérségi lőszerekre, azért azok, amelyek nyugaton készülnek, jóval nagyobb hatékonysággal rendelkeznek, mint az orosz, mondjuk a 155-ös tarasznak a lőszerei, és hát különböző fajták vannak, tehát ezeket megkapják, akkor azért tudják folytatni a harcot. Az kérdés, hogy meddig akarják húzni, de én úgy látom, hogy az ukránok esetében is ugyan nagy probléma van azzal, hogy az utánpótlást meg tudják valósítani, de próbálják megkerülni. Tehát itt lehet látni, hogy akiket le kellene szerelni, nem szerelik le, lehet látni azt, hogy próbálják hazacsábítani külföldre azokat, akik elmenekültek a háború ellen, én ennek semmi esélyét nem látom, hogy ezek hazamenjenek, mert bolondok lennének hazamenni és meghalni. Hát itt a legnagyobb emberi probléma, a humán erőforrás hiánya, az egyértelműen az ukránoknak mutatható ki, és kérdés, amire nehéz válaszolni, mert a nyugati fegyverektől függ, hogy mit kapnak, milyen olyan haditechnikai eszköz kapnak, amivel próbálnak vagy tudnak embereket pótolni. Ez is egy, tehát ez sok ismeretlenes egyenlet, hogy most ez hogy tud előre haladni ez az egész folyamat. Ugyanakkor lehet látni, hogy a módszereket illetően tulajdonképpen az orosz iskolának a módszereit alkalmazzák, de hát azt pontosan látni kell, hogy a ukránok is ezen az iskolán nevelkedtek, tehát hasonló nézeteket vallanak, bár ugye azt látni kell, hogy az ukrán hadseregben már nagyon sokan vannak olyanok, akik külföldi iskolákat végeztek, és más szempontból közelítik meg itt a támadás és a védelem kérdését. Ezért is merem azt kijelenteni nyugodt szívvel, hogy sajnos ez a küzdelem tovább fog folytatódni. Hát nem illik ilyet mondani, meg nem szép dolog, de az utolsó ukránik fognak harcolni az ukránok is, az oroszok pedig ráérnek, tehát nekik nem feltétlenül szükséges gyorsan előre haladni. És attól függ az is, hogy most mi a orosz szándék. Világosan nem lehet látni a szándékot, meddig akarnak előre menni. El akarják foglalni teljesen mondjuk a Dnyeper folyóig, és ott lenne egy határ, vagy mondjuk a Fekete-tenger vidékét el akarják venni az ukránoktól, és el akarnak menni Ogyesszáig.
Tehát ön azt mondja, hogy inkább nem az erő a kérdés, hanem a szándék a kérdés Moszkva esetében egy további előre nyomulás kapcsán?
Igen, ezt a szándék a kérdés, hát meg most lesz jövő hónapban ugye az orosz választás, senki nem kételkedik abban, hogy ki fogja ezt a választást megnyerni, de azért most itt a választás körül is az oroszok azért csak most bulódnak, tehát Putyin szeretne valami olyan eredményt felmutatni a választásig, ameddig nagyon kevés ideje van, hogy mégis szépen haladunk előre, és ezt bizonyítják a jelenlegi meglehetősen durva támadások.
Hát igen, akkor beszéljünk erről, hogy hol tart most a háború, mert mint az látszana, hogy az ukránok mintha védekeznének, az oroszok területeket szereznének, nyilván hozzá kell tennünk, hogy eközben Ukrajna is főként orosz területeket támad, ez persze értelemszerűen rendkívüli mértékben bosszantja Moszkvát, de hogy hol tart most a háború? Most kinek áll jelenleg a zászló a háborúban?
Jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy az oroszok támadnak, tehát az orosz támadás az olyan lassú előretörés biztosít, tehát azokat a területeket, amelyeket el kellene foglalni, mert már az orosz alkotmány szerint, tehát a négy oblaszt, a négy megye, az a cél, hogy ezt minél előbb elfoglalják. De ezt mondják már másfél éve, és még mindig nem sikerült elfoglalni egy akkora hadseregnek, mint az orosz. Azért ezen is el kell gondolkodni egy két éves évforduló alkalmából. Tehát lassan haladnak előre, pedig ugye tudjuk, hogy ott a lakosságnak a jelentős része az orosz. És az oroszokat gondolták az oroszok, hogy fogják támogatni, hát nem egyértelműen így van ez. És azt is lehet látni, hogy ezeket a városokat, falvakat szinte a földdel tették egyelővé. De ha rákérdez a jelenlegi helyzetre, akkor azt tudom mondani, hogy jelenleg egy padhelyzet van, de az oroszok jobban, hatékonyabban támadnak, mint az ukránoknál. Az ukránoknál támadás szinte teljesen leállt, kivétel a Fekete-tenger térsége, mert ott nyugati eszközökkel próbálják a Krimet támadni, hát itt fő cél lenne a Kercsi híd, de hát egyelőre ahhoz nincsen megfelelő erő, illetve hatalmas erőt csoportosítottak oda az oroszok a védelem céljából. Tehát itt a többi területen, tehát a szárazföldi területen jelenleg az ukránok egyértelműen védelmi tevékenységet folytatnak. Ugyanakkor az oroszok részéről, azon kívül, hogy a fronton halad előre a támadás, mélységi célpontokat támadnak. Hát látjuk azt, hogy a különböző városokat, beleértve a fővárost is, és beleértve Harkovot is, sőt, ugye akár mehetünk nyugatabbra is, hát szinte folyamatosan támadják. Tehát ebből azt lehet látni, hogy az oroszok most hát erőt akarnak felmutatni, és ehhez megvan nekik a képességük, megvan az erő, és rendelkezésre állnak az eszközök. Tehát pillanatilag az oroszoknak áll az ászló, nyugodtan kijelenthetjük.
Zárásként jól értettem a korábbi válaszaiból azt, hogy még eléggé távol vagyunk attól a ponttól így a háború lassan két éves évfordulójánál, hogy akár az ukránok, akár az oroszok belássák azt, hogy hát itt győzni nem lehet.
Hát jelenleg abszolút padhelyzet van ebből a szempontból is, tehát egyik fél sem akarja befejezni. Nyilván mind a kettőnek megvan a célja, és a két cél az egymástól teljes egészében eltér, de sajnos ez, amit Szent is mondott, ez az bizonyítja, hogy a háború még sokáig fog folytatódni, és még ha elérnek egy pontot, és ne találtam, mondjuk azt mondják, hogy leállunk a harctevékenységgel, akkor sem lehet azt mondani, hogy egy békeszerződés követően is egy valódi igazi béke lesz, hiszen olyan sérelmek vannak mindkét oldalon, amelyek az én értékelésem szerint emberöltők alatt sem biztos, hogy kiküszöbölhetők. Hát itt nagyon komoly veszteségek vannak mindkét oldalon, függetlenül attól, hogy az ukránok ezt sokkal jobban megérzik, hiszen az erőviszony az egyértelműen az oroszok oldalán van.
Köszönöm szépen az elemzést, Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, az NKE címzetes egyetemi docensét hallották a mai Naprakészben, a beszélgetést felvételről sugároztuk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, és tisztelettel köszöntök mindenkit, viszont hallásra.